Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
15 óra. Kedves hallgatóink, most emlékezzünk közösen az isteni irgalmasság órájára.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek a Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Szentek, szent életű emberek.
Portugáliai Szent Erzsébet királyné 1277-ben született, 1336-ban halt meg, 59 évet élt. Portugáliai Szent Erzsébet II. Endre magyar király dédunokája, Árpádházi Szent Erzsébet másodfokú unokahúga. Apja III. Péter aragóniai király, anyja Konstanca, Manfred, szicíliai király leánya. A keresztségben a 35 évvel korábban szentté avatott nagynényéről, Erzsébetről kapta a nevét. 12 éves volt, amikor férjhez adták, Déneshez, Portugália királyához. Két gyermekük született, Alfonz, aki trónörökös lett, és Konstanca, akit később IV. Ferdinánd, Kasztília királya vett feleségül. A házasság politikai meggondolások alapján jött létre, és Erzsébet nem volt benne boldog. Dénes király, a férje, kicsapongó életet élt, több gyermeke is született a házasságon kívül. Erzsébet azonban mindent türelemmel viselt, és mint az apácák imádkozott és vezekelt férje megtéréséért. Önmagáról teljesen megfeledkezve, csak férje bűneit siratta, melyekkel Istent bántja. Jóságában odáig elment, hogy férje törvénytelen gyermekeit is anyai szeretettel nevelte. Mikor utódlásra került a sor, Alfonz föllázadt, mert atya egyik törvénytelen fiát helyezte előtérbe vele szemben. Erzsébet ekkor a béke angyala lett a viszálykodó apa és fia között. A férje megneheztelte miatt, sőt azzal vádolta, hogy Alfonz pártjára állt, ezért számúzta egy faluba. Csak később látta be tévedését, és hívta vissza maga mellé Erzsébetet. Dénes súlyos betegsége idején Erzsébet végig mellette volt, és a legnagyobb szeretettel ápolta. Nem engedte át másnak a férje halálos ágya melletti szolgálatot, és elérte, hogy a férje 1325-ben megtérve szentül halt meg. Özvegyen maradva Erzsébet teljesen az irgalmasság cselekedeteinek szentelte életét. Vagyonát és ékszereit eladta, és az árát szétosztotta a szegények és a kolostorok között. Magára öltötte a ferences harmadrendiek ruháját, és zarándoklatokra indult. Gyalog ment el Szent Jakab sírjához, Komposztellába, majd visszavonult Coimbrába, az általa alapított Clarissa kolostorba. Fogadalmat csak a halálos ágyán tett, hogy a jótékonyságban ne akadályozza a szegénységi fogadalom. A kolostort utoljára akkor hagyta el, amikor békét közvetíteni ment a fia, negyedik Alfonz, és a veje, Kasztíliai Ferdinánd között. Az út és a testvérháború miatt érzett fájdalom felőrölte maradék erejét. Eszremózba érve magas láza lett, és itt érte a halál 1336. július 4-én, a lánya és a menye karjai között. Holttestét Coimbrába vitték, és a sírja hamarosan zarándok helyé vált, mert erekéi körül csodák történtek. Szentéavatását 1576-ban indították el, 1612-ben nyitották fel a sírt, és épségben találták a testét. 8. Orbán pápa 1626-ban avatta szenté. Ünnepét még ebben az évben fölvették a római naptárba, július 4-ére. 1694-ben áthelyezték július 8-ára, hogy kivigyék a Szent Péter és Pál ünnepének oktávájából. Mivel az oktáva megszűnt, 1969-ben ünnepét visszahelyezték július 4-ére. A hagyomány úgy tudja, hogy Dénes király megtérésében jelentős szerepe volt a következő esetnek. Erzsébetet az irgalmasság gyakorlása közben egy aprót szokta kísérni, és szükség esetén a segítségére volt. A király meggyanúsította azzal, hogy bűnös viszonya van a királynővel, ezért az apródot halálra ítélte. Elküldte mészégetők ellenőrzésére az apródot, a kemencénél dolgozóknak pedig meghagyta, hogy egy meghatározott órában érkezik majd egy apród, azt fogják meg, és vessék a kemencébe. Az apród el is indult a királyi megbízatással, de útja közben betért egy templomba, hogy misén vegyen részt. Ez a késedelem mentette meg az életét. A király ugyanis majdnem vele egy időben útnak indított egy másik udvari embert, hogy nézze meg, végrehajtották-e az ítéletet. Ám a kemencéhez az előrejelzett órában csak ez az ellenőr érkezett meg, akit a munkások megragadtak, s abban a hiszemben, hogy ő a kiszemelt áldozat, bevetették a tüzes kemencébe. A király megértette a jelet, amellyel Isten megmentette az ártatlan apródot, és bűnbánatot tartva megtért. Szent Erzsébet ünnepén így imádkozunk, Istenünk, te a békesség szerzője és a szeretet kedvelője vagy. Kegyelmi ajándékodból portugáliai Szent Erzsébet csodálatosan kibékítette a viszálykodókat. Add, hogy mi is békeszerzők legyünk embertársaink között, és így méltán hívassunk Isten fiainak.
Oh, Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Országos roma zarándoklatot tartanak szombaton a Nógrád vármegyei Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Az eseményre csak nem 30 településről körülbelül 1000-en érkeznek, tájékoztatta a kegyhely sajtófőnöke a távirati irodát. Kerekes Dancsok Regina elmondta, a zarándoklatra a legtöbben busszal és autóval érkeznek. Kaposvárról például Teréz anya nővérei is elkísérik a csoportot. A gyülekezés és a ráhangolódás után Molnár Gál Béla diákónus tanítását hallgatják meg a résztvevők, majd tanúságtétel következik. A Székely János püspök által tartott szentmisét színpadi műsorok követik. A sajtófőnök közlése szerint júliusban és augusztusban érkeznek a legtöbben a katolikus nemzeti kegyhelyre. A washingtoni Szent II. János Pál kegyhelyen 2,5 hónapon át látható a Mindszenti József örökségét ápoló kiállítás. A néhai hercegprímásnak emléket állító tablókiállítás összeállítását a washingtoni Magyar Nagykövetség kezdeményezte. A tavalyi bemutatót követően a tárlat már látható volt az Egyesült Államok keleti partjának több városában, valamint a washingtoni kommunizmus áldozatainak emlékmúzeumában is. Takács Szabolcs nagykövet elmondta, hogy a kiállítás egyik célja, az ismeretterjesztés, az, hogy felhívják a figyelmet a lehető legszélesebb körben Mindszenti József hatására, a keresztény hit változatlanul meglévő erejére és a totalitárius rezsimek elnyomó természetére. A fiataloknak akar a kormány segíteni a szeptemberben induló 3%-os fix kamatozású Otthon Start programmal, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor elmondta, Magyarországon a 40 év feletti emberek 80%-a saját lakásban lakik. A 40 év alattiak körében ez az arány azonban csak 40%. Nehéz a fiataloknak saját otthonhoz jutni. Nekik akarunk segíteni, most a fiataloké a pálya, fogalmazott, ismertette. 3%-os fix kamatozású, legfeljebb 25 éves futamidejű és 50 millió forintos támogatott hitelt ajánlanak 10%-os önrésszel. Lakóhely és életkor megkötése nélkül. Szólt arról is, hogy az évértékelőn bemutatott egy tervet arról, mit fog a kormány idén végrehajtani. Mindent, amit vállaltunk az év elején, meg fogjuk csinálni, jelentette ki. Megjegyezte, reménykedtek, hogy béke lesz, de nem lett, így a helyzet nem könnyű. Brüsszelben Ukrajna érdekében fel akarják áldozni a magyar családok anyagi helyzetét, fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban, amikor az orosz energiahordozók behozatalának uniós szankcionálásáról kérdezték. A kormányfő hangsúlyozta, az uniós vezetők nem tudnak okot adni, hogy épp elmélyű ember miért tenne ilyet, kiemelte. A szankció miatt a magyar családok számára a gáz a jelenleginél 3,5-szer, az áram 2,5-szer annyiba kerülne. Ilyen esetben pedig teljesen újra kellene gondolni a hazai családtámogatások rendszerét. Az aszály okozta károk csökkentéséért mozgósítani kellett 5 milliárd forintot, ki kellett rendelni körülbelül 1000 embert, miközben több mint 200 munkagép is dolgozik. Ereszeket, csatornákat kotornak és zsilipeket javítanak, hogy legyen víz, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Vannak jó szakembereink, vannak terveink, ezt a nyarat most meg kell úsznunk, jelentette ki. Orbán Viktor reagált arra az elképzelésre is, ami eltörölni a gazdák ingyenes vízhasználatát. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy az ezt javasló emberek buborékban élő emberek, nincs közük a valósághoz. Ugyanaz a gondunk Brüsszellel, mint itt a budai úri gyerekekkel a Tiszában. Buborékban élnek, nem ismerik a valóságot, szögezte le Orbán Viktor. Végül az időjárásról. Ma hideg front érkezik, amely mentén elsősorban az északi középhegység az Észak-Alföld térségében, illetve a Délnyugat-Dunántúlon képződhetnek záporok, zivatarok. A szakadozott felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Az északi a szél sokfelé élénk, többfelé erős lesz. A hőmérséklet napközben 32 és 39 fok között alakul. Késő estére 18 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Szombaton a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között várható. Híreket hallottak.
Reklám.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Lúci Tamás atya, a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival az embertért külső hatásokról, a befolyásolhatóság kérdéséről beszélget. Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Lúci Tamás atya, a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival az embertért külső hatásokról, a befolyásolhatóság kérdéséről beszélget.
Laudetur Jézus Krisztus!
In aeternum amen. Kedves rádióhallgatók, Szokoly Bettina és Szűcs Laura, mai beszélgető társaim a hitvalló adásában. A hitvalló elején, amikor gondolkodtunk a mai témán, akkor megállapítottuk, hogy mindannyian közösségi lények vagyunk. Egy ember nem teheti meg azt, hogy ne legyen befolyással rá a környezete, az őt körülvevő személyek. És hát ez sok minden kérdést fölvet, a befolyásolhatóságot, kiknek engedem, hogy befolyással legyenek az életemre, miért engedem, és mi ennek a következménye, ha engedem, vagy ha nem engedem. Először azt nézzük meg, hogy egyáltalán az, hogy közösségi lények vagyunk, azt honnan tudjuk. Kik azok a személyek, akikkel akarva akaratlanul is kapcsolatba kerülünk életünk során, ahogy felnövünk?
Tulajdonképpen az első személy, akivel kapcsolatba kerülünk, az ugye az édesanyánk, ugyanis már az anyamében hatással van ránk az, hogy ő miképpen viselkedik, úgymond a terhesség során, tehát hogy fogyaszt-e ilyen káros cikkeket, ami ugyebár a gyermek egészségére veszélyes lehet.
Vagy sőt, nem. Ugye nem csak az ilyen ételital, hanem az ő érzelmi szintje is. Ugye sokan mondják, hogy aki például énekel, miközben várandós, áldott állapotban van, akkor az is egy nagyon jó az érzelmi fejlődésére a gyermeknek. Vagy az ő lelki állapota, hogy nyugodt vagy ideges.
Aztán ugye, hogy cseperednek a gyerekek, ugyebár mindkét szülő által támogatva is úgymond befolyásolva vannak, tehát folyamatos kapcsolatban vannak a szülőkkel, ugyanúgy, mint a testvérekkel, hogyha van. Akik még nagyon közel állnak az emberhez így társas kapcsolatok terén, ugyebár nyilván a közelebbi, távolabbi rokonok, bár inkább a közelebbiek, illetve az osztálytársak és a barátok, amik ugyebár az iskolában történő, vagy óvodában történő ismerkedés hatására változtatnak a gyermek viselkedésén, később pedig ugyebár a házastárs is ugyanezt megteheti, és ő is hatással van a másik félre, illetve még a hittestvéreink által is. úgymond befolyásolhatók vagyunk.
Látjuk tehát, hogy mennyi minden közösség az, amelyikkel kapcsolatba kerülünk, és akkor még meg sem említettük ugye azt, hogy valakinek van egy hobbija, tartozhat egy sportklubhoz, lehet tagja egy zenekarnak, táncközösségnek, tehát rengeteg dolognak a közösségeknek a tagjai vagyunk, és érdekesképpen mindegyikben egy kicsit másképp viselkedünk, és az, amilyenek vagyunk végül is, vagy leszünk, azokban mindegyiknek van egy kicsi-kicsi szerepe abban a végeredményben, ami kialakul bennünk. És már itt is vagyunk a befolyásolhatóságnál. Ugye a befolyásolhatóság, azt talán úgy lehetne röviden mondani, hogy mennyire engedi valaki magát, hogy mások hatással legyenek az életére. Milyen szélsőségeket tudunk ezen a területen belül megállapítani?
Szerintem nagyon sok embertípus van, és ez típusonként változó, viszont azt sarkalatosan meg tudjuk mondani, hogy könnyen befolyásolható valaki, vagy nehezen. Hát általában azok az emberek könnyen befolyásolhatóak, akik gyengébb lelkülettel, esetleg gyengébb
jellemmel
vagy alacsonyabb önértékeléssel bírnak, azok például idegeneknek is adnak a véleményére. Mondjuk egy olyan ember, akihez semmi köze nincsen, egy beszólást, vagy egy megjegyzést, hogyha elejt. Egy ilyen fajta ember, hogyha egy másik idegen elejt egy beszólást, vagy egy megjegyzést, azon képes órákig, vagy esetleg hetekig rágódni. És szerintem ez valahol önkárosító. Mert mint ennek ugye van pozitívuma is, hogy egy könnyen befolyásolható embert meg lehet győzni.
Mik vagy kik használják ki legjobban a könnyen befolyásolható embereket? Például?
Hát például a szekták, vagy az egyéb ilyen olyan szervezetek, akiknek esetleg nem teljesen tiszta az erkölcsi bizonyítványok.
Vagy gondoltunk ennél prózaibra is, csak a reklámok, a marketing, és végül is erre utazik az embernek a könnyű befolyásolhatóságára. Kelt bennünk egy érzelmet, egy hangulatot, és belénk szugerálja, neked szükséged van arra a termékre. És abból is mi csináljuk a legjobbat, ami neked kell.
A másik nagy típus az idézőjeles magányos farkasok. Ők nem igazán rendelkeznek nagyobb baráti körrel, mert túl...
Határozottak.
Túl határozottak, és túl válogatósak esetleg, meg olyan túl egyediek ahhoz, hogy bárkivel barátkozzanak. Ebben a csoportban nagyon sokféleképpen be lehet sorolni egy embert, például ugye a zseniket is ide sorolták néhányan, hogy ugye ők az intelligenciájuk miatt nem barátkoztak, mert ők emiatt voltak kívülállók.
Egy ilyen nehezen, vagy egyáltalán nem befolyásolható embertípusnak mi lehet az előnye meg a hátránya?
Az ilyen embertípusok nagyon céltudatosak. Biztos, hogy nem fogják feladni a véleményüket, csak azért, mert valaki azt mondja, hogy nem fog sikerülni, vagy tehetségtelen vagy benne. Viszont ez ugyanakkor a hátránya is, mert hogyha mondjuk rossz cél felé mennek, vagy rossz utat képviselnek az életben, akkor attól sem lehet őket sajnos eltántorítani.
Nagyon sematikusan végigjártuk valóban a befolyásolhatóságnak ezt a két szélsőségét, a túlzottan könnyen befolyásolható és a szinte egyáltalán nem befolyásolható emberek típusát. Természetes, hogy valahol mindannyian a kettő között mozgunk, különböző arányban van bennünk a kettőből, sőt azt is mondhatjuk, hogy bizonyos helyzetekben is másképp viselkedhetünk. Most igazából a legizgalmasabb dologra térnénk rá, hogy ennek a befolyásolhatóságnak milyen szerepe van az életünkben, jó ez, nem jó, kit engedünk az életünkben, hogy befolyással legyen ránk?
Hogyha a hétköznapi oldalt nézzük, és nem a hitfelüli oldalt, akkor ugyebár a család, barátok, ők azért eléggé nagy befolyással bírnak, tehát mondjuk egy gyermek általában kikéri az anyjának vagy az apjának a véleményét, mielőtt valamit csinál. Nyilván nem biztos, hogy azt teszi, amit a szülő javasol, de valamilyen szinten ezzel fejezi ki, hogy számít a véleménye. A másik rész...
És van még egy olyan, bocsánat, egy olyan időszak az ember életében, főleg amikor a kamaszkor és a lázadás jön, hogy ez háttérbe szorul a szülőknek a véleménye, és ott pedig sok felkapott sztár, vagy általa istenített személy nek a befolyása alá kerül, akár úgy, hogy viselkedésében is őt utánozza, vagy meghatározza a döntéseit is, holott lehet, hogy ezek közül néhányan több ezer kilométerre laknak tőle, egész más körülmények között, és nem is ismeri őket, nem is találkozott velük.
Akkor ugyebár vannak a barátok, akik, hát talán még általános iskolában ez annyira nem mutatkozik meg, de gimnáziumban, illetve az általános iskola felsőbb évfolyamában, ugye amikor már a gyerekeknek kezd egy ilyen önálló értékrend kialakulni a fejükben, akkor ugye ők nagyon könnyen befolyásolhatók, és ha mondjuk azt látják, hogy az egyik barátjuk ezt és ezt csinálta, és hogy hú, ez mennyire menő, akkor ő is el fogja kezdeni ezt csinálni, hogy ő is úgymond hozzá tartozon, és ezzel az ő kis közösségébe belekerüljön. Csak ugye nem mindegy, hogy ezek milyen barátok.
A befolyásolhatóság tekintetében, hogyha magunkra úgy tekintünk, mint keresztényekre, akkor kinek kell betölteni a legfontosabb szerepet, és hogyan tudja ezt a szerepet betölteni?
Nyilván a mi életünkben kell, hogy szerepeljen Isten, és aki a Biblián keresztül közölte az álláspontját, valamint a lelkiismeretünk, ami ugye még hittanórán is elmondtuk, hogy ez többféle lehet egy embernél, hogy van, akinél aktív, van, akinél pedig passzívvá válik, viszont szerintem azt nem szabad hagyni, hogy pont a mi lelkiismeretünk, ami gyakorlatilag a lényünknek egy egész nagy részét teszi ki, passzívvá váljon.
Szomjazom közelséged, ó, mi jó én nékem. Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, úgy kívánlak téged, Istenem. Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek, beszéli a te igazságodat. Hadd legyen most a dalom jó illat oltárodon, nagyon szeretlek téged, Jézusom. Uram, te hozzád futok, élő vízre szomjazom, közelséged, ó, mi jó innéken. Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, úgy kívánlak téged, Istenem. Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek, hajkam beszéli a te igazságodat. Hadd legyen most a dalom jó illat oltárodon, nagyon szeretlek téged, Jézusom. Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek, hajkam beszéli a te igazságodat. Nagyon szeretlek téged, nagyon szeretlek téged, Jézusom.
valahol az Isten és a mi együttműködésünkből alakulhat ki az, hogy valakinek egészséges lelkiismerete van, egészségesen és jól, helyesen ítéli meg magát Isten szemében, de ugyanebből lehetnek valamilyen betegségek is, ugye ebből lehet valakinek aggályos a lelkiismerete, vagy túlságosan laza. Ez az aggályos lelkiismeretű ember, aki mindenütt bűnt lát, ahol nincs, ott is, meg mindenütt a felelősségét érzi, ahol valami véletlen történt. Nagyon sokszor látjuk, hogy embertársaink nem tudják elkülöníteni a szándékos cselekedeteiket a véletlen művétől, vagy hát például főleg a fiatalok körében a laza lelkiismeretű, amikor valaki mindenre azt mondja, hogy ez is, meg az is, meg amaz is belefér, nem számít, nem fontos az a dolog, és már rég bűnt követel, de nem engedi, hogy magának így határozza meg. Isten hatása alá sokféleképpen lehet kerülni. Egyedül Isten hatása alá, ha kerülünk, akkor az az, ami nem veszi el az egyéniségünket, meg a szabadságunkat, hanem sokkal inkább biztosítja. Anya Szent Egyházunk, a katolikus egyház, hogyan próbál például befolyással lenni ránk, például a jellemünk fejlődésében?
Mi egyházunk többek között abból a szempontból is egyedülálló, hogy nekünk vannak szentjeink, akik nagyon fontosak, és a szentséget azt a földi pályafutásukkal érdemelték ki maguk számára, viszont emberek voltak, akik például életükben bűnöket is követtek el. Például Szent Pál, aki egy szintén megtért szent, és szerintem jóval könnyebb néha egy olyan emberre felnézni, meg egy olyan embert követni, akiről tudtuk, hogy ő is volt rossz, ő is csinált rosszat, ő is követett el bűnöket, és szerintem, hogyha valaki meging a hitében, akkor a szenteknek nagy hatása lehet ebben, hogy lát maga alatt egy kissé emberibb, vagy úgymond közelálló példát arra, hogy mindenkiből lehet még jó, meg mindenkinek van második esély.
Nagyon fontos szerintem, amire most rámutattál, Bettina, egy kicsit úgy módosítanám, hogy talán nem is abban jók ők, hogy voltak bűneik, hanem abban, hogy küzdöttek ellene, és leküzdötték. Tehát leginkább abban példák, hogy nem nyugodtak bele abba, hogy vannak vagy voltak bűneik, hanem tudtak abból fölkelni, és ugye változtatni. És valóban ezzel nagyon inspirálóak lehetnek ránk. Érdekes, hogy sokan azt mondják, kívülállók, hogy nem jó ez, hogy ti katolikusok szentekről tanítotok, mert hát ez egy ilyen emberfeletti hősiességet kér, és hát a többségünkből nem lesz hős, itt az életünkben kis szürke emberek vagyunk, és akkor ezzel csak ilyen csalódásokat rakunk bele az emberekbe.
Mindent ki lehet forgatni, nekem erről az a véleményem, hogy aki mást akar belelátni egy vallásba, az meg is teszi, ugyanúgy, ahogy például Zwingli.
Mert hogy mi hogyan közelítjük meg őket, nem úgy, hogy elnyomnak minket a szentek, hogy jaj, hol vagyok én hozzá képest, hanem inkább
felemelnek minket, bátorítanak, hogy mégiscsak megéri jót tenni, például Szent Erzsébet, vagy Szent Margit.
Meg én azt gondolom, hogy ugye az fog magasat ugrani majd, aki magasra teszi a lécet. Tehát, hogyha eleve alacsonyra teszem, akkor lehet, hogy könnyen átlépem, de soha nem érek el nagyobb célokat. Tehát soha nem éreztem én például azt életemben, hogy elnyomnának a szentek, vagy hogy én attól így egy ilyen nyomasztó életet élnék, csak azért, mert mindent nem sikerül abból megvalósítani, amit ők tudtak. Ráadásul ugye a szentek sokasága arra is nagyon jó alkalom, hogy egy kicsit így az ember szinte egy összeválogatja, hogy melyiküktől mit tanul el, hiszen nem egyet kell utánoznom nekem, hanem egy teljesen önálló lény vagyok, aki nem volt még korábban, meg nem is lesz, ezért saját utamat kell járni. A befolyásolhatóság tekintetében még mit gondoltok, hogy mi lehet még fontos, vagy hogy tudnánk ezen segíteni a mai világban, hogy a kortársaitok például jó irányba legyenek befolyásolhatók? Mivel tudunk ezen segíteni?
Mi barátilag tudunk ezeken a dolgokon segíteni a közvetlen környezetünkre hatva, viszont ugye ez személyenként maximum olyan 50 fő, hogyha reálisan nézzük. Viszont a világ nem 50 főből, meg nem 100 főből áll. Szóval ugye a világ népessége több milliárd emberből áll, és ezt nem tudjuk csak úgy magunktól megváltoztatni, viszont hogyha mondjuk visszanyúlunk a pubertáskorra, ahol a fiatalok inkább celebekhez próbálnak hasonlítani hajviseletben, öltözködésben, és sajnos még a feslatviselkedésben is, lehet, hogy ők viszont tudnának mit csinálni, hogyha ők is mondjuk nem csak a kiskutyákat, meg a kis cicákat segítenék menhelyeken, hanem mondjuk valami vallásosat is villantanának a közösségi médiában, nem csak húsvétkor vagy karácsonykor, egy adventi koszorú formájában, akkor esetleg a világ egy kicsit lehet, hogy jobb hely, meg vallásosabb hely lenne.
Tudunk-e még valamilyen ötletet adni, hogy hogyan segíthetünk valakinek annak a kialakításában, hogy kit enged befolyásol lenne az életére?
Ugye az ilyen emberekkel úgymond kicsit többet kell foglalkozni, többet beszélni, vagy beszéltetni őket, hogy ezáltal is úgymond kibeszéljék a bánatukat, és utána meg kell próbálni nekik értelmes tanácsot adni, hogy mégis hogyan tudják ezt kivitelezni. Erre egy nagyon jó módszer az, hogyha azt tanácsoljuk, hogy hallgassanak a lelkiismeretükre, illetve a belső hangukra, hogy ha mondjuk egy ilyen helyzetbe kerülnek, akkor mégis mit tanácsolnak, vagy mit éreznek jónak, vagy kevésbé rossznak, hogy mégis melyik utat kéne választani, hogy most hagyjam, hogy ő befolyásoljon, vagy ne foglalkozzak vele. Illetve az is jó dolog, hogyha azt tanácsoljuk, hogy keressenek valaki olyas valakit, akivel tényleg és őszintén el tudnak beszélgetni, akár egy papot, vagy valamilyen lelkivezetőt, akiktől tényleg értékes tanácsot tudnak kapni.
Annak szétválasztásában, hogy kinek jó a befolyás alá kerülni, és kinek nem, abban szerintem az is nagy segítség lehet, hogy az ember megvizsgálja a következményeit, a gyümölcseit annak a kapcsolatnak. Hogy mondjuk valakivel való kapcsolatomban, akit engedek befolyásol lenni, hatással lenni rám, mi növekedett? A szabadságom növekedett, a másokról odafigyelésem, hogy önmagam tudok lenni, kiegyensúlyozott vagyok, béke van a szívemben, vagy pedig a békétlenség, a szorongás, az elnyomás, a befelé fordulás növekedett, hiszen nyilvánvalóan az első esetben jó hatással volt rám valaki, a másodikban pedig valószínűleg nem jó hatással. Persze egy ilyen kapcsolatban belefér az is, hogy mondjuk lelkiismeret furdalást okoz nekem a másik jó szándékkal, mert ő látja, hogy itt szükségem volna valamivel szakítani, mondjuk egy bűnnel, és akkor teljesen az én érdekemben volt olyan hatással rám, hogy gyakorlatilag elgondolkodjak azon a dolgon, de akkor is ebből is hosszú távon azt látjuk, hogy érdemes volt ráhallgatni, mert javult az életem, és több lettem, meg jobb lettem. Sokszor megállapítjuk egy-egy témával kapcsolatban, hogy maga Jézus élete adhat talán a legjobb támpontot nekünk egy teljes emberi élethez. Mit látunk Jézusnál a befolyásolhatóság szempontjából? Először is van benne egy nagyfokú céltudatosság, hogy ő azért jött, hogy megváltsa a világot, és kimutassa az emberek iránti szeretetét. Ugyanakkor mégiscsak engedi magát befolyásolni, elsősorban a mennyei atya által. Tehát amikor elvonul imádkozni, akkor úgy is mondhatnánk, hogy egyeztet az atyával, és azzal a nyitottsággal megy oda, hogy ha a mennyei atya mást kér tőle, akkor hajlandó abba az irányba változni. Tehát megvan ez a rugalmasság Jézusban, hogy egyszerre egy nagyon céltudatos ember, és ugyanakkor viszont tudja, hogy kinek kell engedni a befolyására, nem a tömeg által engedi magát befolyásolni, hanem a mennyei atya által, és ez leginkább az olajfák hegyén mutatkozik meg, amikor ő emberileg menekülne a haláltól, meg az elfogatástól, de mivel ez a mennyei atya akarata, akiben feltétlenül megbízhat, engedi magát az ő hatása alá kerülni, az ő befolyása alá kerülni. Hát reméljük, hogy magunknak és a kedves rádióhallgatóknak is tudtunk segíteni abban a tekintetben, hogy a befolyásolhatóságban tudjunk szelektálni, tudjunk választani, és jó irányt választani az életünkben, és az adásunk végén az imádságot is arra szeretnénk felajánlani, hogy mindig a jó cél irányába és jó eszközökkel engedjük magunkat befolyásolva lenni. Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében. Amen.
Laudetur Jézus Krisztus.
In aeternum. Amen.
Elhangzott műsorunkban Lóci Tamás atya beszélgetett a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió.